11-es volt, ha nem láttad te? Úristen, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ezzel lesen vagyunk a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgetőtársam Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeli Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Nem mondjuk azt, hogy futballra alkalmas idő van. Még a beszélgetést is, ez a borzasztó szűk idő, először az ember kedvét, meg az a hideg, ami van kint irányra. De...
Hát nem kint vesszük fel az adást.
Most már nem csak most ér be az ember az irodába, és lassan melegszik fel összességében. Meg hát ugye mai nap fő eseménye legalábbis számon az biztos, hogy a kézilabda pályán zajlik, ugye a magyar-izlandi EB meccsel. Legyen bármilyen egyéb futball műsor is ma, akár olasz kupa, akár bármi más.
Hát, meg FA kupa van.
FA kupa, megismételtek, igen. De ami az elmúlt a futball eseményeit illeti, abban a legfontosabb, ami akár egy hónap legfontosabb esemény, tehát az ugye legtörtént Barcelonában.
Igen.
Azzal, hogy a sokszor jósolt edzőváltás az egyik legkevésbé valószínű pillanatban bekövetkezett a Barcelona élén.
Így van, és nyilván linkeltem tegnap egy cikket a Facebook oldalunkra, ahol szintén igen azt írtam, hogy gyakorlatilag hogy az első idény után, de főleg, hogy az előző idény után, ugye ahol volt ez a Liverpool elleni vereség a BL elődöntőben, aztán a kupadöntős vereség, hogyha akkor ugják ki Valverdét, akkor senki nem mond egy rossz szót sem.
Ez így van. Szerintem több vereséget tudunk mondani, vagy több olyan eredményt, ami után senki nem szólt volna adott esetben egy szót sem. Figyelembe jöjjön, hogy Valverde gyakorlatilag a kinevezése óta piszkálják.
Így van, és összességében most sem, tehát most is igazából az időzítéssel van a gond, azaz szerintem, azt szerintem nagyjából mindenki elfogadta, hogy nyáron lejár a szerződés, arra van egy opció, hogy egy évvel meghosszabbítja a klub, de hogy azt tuti nem fogja meghosszabbítani. És azért tegyük hozzá, hogy most pont ez a semmilyen szuperkupa vereség indította be a pánikrohamot, azért az elég érdekes. Miközben azért a csapat vezeti a bajnokságot, mind a két idényében bajnok lett Valverdével.
Így van.
A kupa az még el se kezdődött, tehát...
legalábbis a Barca számára.
Igen, a Barca számára. Onnan még nem estek ki. A BL-ben versenyben vannak, a nyolcad döntőben, tehát ugye itt megint az vetődött fel, ami anno a Real Madridnál is nagyon gyakori volt, hogy oké, hogy vannak eredmények, de a stílus. De hát arra nem lehetett várni, hogy a stílus megváltozzon mondjuk ettől a szezontól kezdve. Egyrészt, másrészt hát nagyon kíváncsi leszek, hogy az idény közben sikerülni fog-e. Egyébként gondolkoztam, hogy nagy csapatnál rúgtak-e ki úgy edzőt, hogy nyert zsinórban két bajnoki címet, és a következő szezon közben menesztették. Kapásban nem ugrott be nekem senki, mert ugye Mourinho-t is szezon közben menesztették a Chelsea-t az első időszaka után, de ott úgy volt, hogy két bajnoki cím, aztán nem lettek bajnok, és a negyedik idényben ment.
A Bayernnél ugye egy-egy bajnoki cím után rúgtak segbe bárkit is, vagy akár Ancelotti, akár Kovács,
igen.
Csak ha nézzük, ugye Kovács is duplázott is.
Ugye a Realnál is rúgtak ki BL győztes és bajnokságot nyerő edzőt, de általában ezt idény végén.
Igen.
Tették.
A következő idény például az nem annyira
jelent. Hát olyat lehet, hogy találunk, hogy valaki nyerte egy bajnoki címet, és utána idény közben kirúgták,
hát,
de
ugye, azt mondom,
hogy
igen,
hogy az ritka. És hát ugye azért a tegnapi sajtótájékoztató, ahol Bartomeu elnök, Abidal a sportigazgató, és aztán Setién az új edző tartott sajtótájékoztatót, hát ott voltak finoman egymásnak ellentmondó nyilatkozatok. Egyrészt az, hogy Bartomeu azt mondta, arra utat, hogy hónapok óta keresik az edzőt.
Oké, erre majd akarok kérdezni valamit.
Azt nem tudom, hogy melyik hónapok óta. A másik Setién azt mondta, hogy egy nap előtte kapta a telefonhívást. Tehát ez nyilván ez egy olyan ellentmondás, amit fel lehet oldani azzal, hogy akkor biztos nem ő volt az első számú jelölt, és nem ő vagy volt az első számú jelölt.
Szerintem a sem akkor meg lehet.
Ami szintén önmagában nem túl sok jót sejtett. De én inkább hajlok arra, inkább azt fogadnám el, hogy ez egy teljesen pánikszerű döntés volt. Xavi nevét ki se ejtették, a sajtótájékoztatón, pedig rákérdeztek Abidalnál meg Bartomeunál is. aki szintén elég furcsa, hogy vajon mit gondolhat, hogy azt mondták neki, hogy gyere, 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 most kell jönnöd, ebben a pillanatban kell jönnöd, mm-hmm. és aztán azt mondta, hogy nem vagy nyártól, és akkor gondolom azt mondták, hogy jó, oké. És hát ugye Szeténnel elvileg nem nyárig számolnak. Tehát 22-ig szól a szerződése, ami 21-ben opcionálisan felbontható, mert akkor lesz elnökválasztás és elnökcsere a Barcelonánál.
Kérdeznék sokat. Leesel azt, hogy szerinted ki volt alkalmatlanabb a posztra? A Valverde vagy a Barcelona vezetősége?
Barcelona vezetősége. Az, hogy Valverde alkalmatlan volt erre a posztra, az nagyon nehéz megmondani. Ugye azért a nagyon sok Barcelona szurkoló permanens hisztériában élt már lassan egy éve. Pont ezért mondom, mert hogy itt a stílus és az eredmények. Szeténnel nem fog triplázni ez a csapat, szinte biztos vagyok benne. És mi van akkor, hogyha megkapják azt a stílust, ami után ácsingoznak? Itt most erre a Guardiola-féle felfogásra gondolok, aminek ugye a gyökerei meg Cruyffnál indulna. De mi van akkor, ha megkapják ezt a stílust, és nem vezet eredményre, vagy több eredményre nem hiszem, hogy legalábbis ebben a szezonban vezetne, mint mondjuk Valverde alatt.
Amikor Valverdét kinevezték vezetőedzőnek, mire gondoltak? Hogy ő meg fog változni annyira, hogy rámegy erre a Guardiolai útra? Vagy mire számít? Mi járt a fejükben, amikor tudták azt, hogy Valverde milyen stílusú futballt játszott a csapataival?
Ugye ez a Valverde Cruyff alatt játszott a Barcelonában, nem volt éppen egy hangsúlyos szereplője annak a csapatnak.
De azt se lehet mondani, hogy edzőként azt az utat járta volna maximálisan.
Amit... Nem, azt egyáltalán nem. Még akkor, amikor Rijkaardot kirúgták, akkor felvetődött a nevezése, de úgy tudom, hogy viszonylag gyorsan el is vetették. Szóval nem tudom, hogy mit vártak tőle, hiszen azért már ettől távolodóban volt a Barca, most nagyvonalakban itt ugye arról szólt a történet, hogy volt egy világklasszis támadó hármas, akinek adott esetben nem kellett szégyelni, hogyha gyorsan jutott el hozzájuk a labda, és nem mondjuk 20-30 passzon keresztül, és ez a hármas adott esetben egy az egyben is meg tudta oldani a védőkkel szembeni feladatát. És nyilván ezt kihangsúlyozták Valverdének, csak ott ugye, hát hogy mondjam, finoman fogalmazva, kicsi szar került a palacsintába, hogy azok után, hogy azt mondták, hogy 200%, hogy Neymar marad, Neymar még azon a nyáron ugye lelépett, amit ugye megint egy pánikszerű költekezés követett.
És eszetlen
költekezés. És eszetlen. Ugye jött nyáron Dembele, januárban pedig Coutinho.
Úszkve több mint 200-ért.
Hát igen, ők ketten együtt többe kerültek, mint amennyit Neymarért kapott a csapat. Amellett, hogy ennek a csapatnak azért voltak olyan területei, amit szerintem elég jelentősen elhanyagoltak. Lásd, ugye Dani Alves ingyen elengedése, és nem rögtöni pótlása. Szóval most nem akarom sajnálatot kelteni Valverde iránt, de azért nem feltétlenül ideális helyzetben vette át ezt a csapatot.
Valverde rá tudta tenni mondjuk így a kezenyomát a csapatra, vagy minden egyes lépése Cruyffi Guardiolai szemüvegen keresztül volt vizsgálva?
Hát szerintem igen. Tehát,
melyik az igen, basszus, ez
kérdezik. Mármint az utóbbi, hogy itt a Guardiolai időszak ez a viszonyítási pont igazából nyilván, mert Cruyff most már több mint 20 éve távozott a Barcelonától, és azért ezt nehéz úgy visszasírni, hogy közben ugye elment Xavi, aztán elment Iniesta, és azért Busquets is közben 5 évvel idősebb lett, hiszen azért az a csapat nem csak Lionel Messiről szólt, és nyilván vissza lehet sírni egy időszakot, de hogyha nincsenek meg az eszközeid ennek az alkalmazására, vagy ennek a visszatérésére, akkor nem sok mindent tudsz tenni. Azért egy edző van annyira pragmatikus, hogy felismerje, hogy milyen erőforrások állnak a rendelkezésére, amik az a Barcelonánál elég nagyok. De nyilván azért Valverdénél voltak egyéb problémák is. Ugye sokan az, hogy kiket használt a középpályán, hogy használta őket, lásd Frenkie de Jong. azok is problémát jelentettek, illetve hát azért valljuk be, fiatalokra sem támaszkodott olyannyira, mint mondjuk szerették volna azt sokan. Ez megint szintén itt lehet, hogy azért nem, mert nem voltak elég jók, vagy azért, mert egész egyszerűen olyan állandó eredménykényszer van Barcelonában, ami felülírja ezt a fiatalok beépítését, és azért talán az átigazolási politikán is meglátszott. Hiszen korábban sem volt azért az példanélküli, hogy a Barcelona sztárokat szerződtessen, de inkább azért az volt a jellemző, hogy mondjuk leigazoltak egy David Villát, egyetlen egyet, és akkor ő elvileg illett ebbe a stílusba. Tehát, hogy volt egy lyuk, amit mondjuk egy olyan nem tudtak betömni házon belülről, ezért elköltöttek pénzt arra, hogy egy más klubtól érkező játékossal tömjék be úgymond azt a lyukat, vagy visszahozták Jordi Albát, amikor Abidal visszavonult. És hát azért tegyük hozzá, ha már Abidalt megemlítettük, ugye az is részben a mostani vezetőségben, akkor még Rozel volt az elnök, amikor Abidalnak rákja volt, akkor az ígértek neki egy új szerződést, akkor Bartomeu volt az elnök helyettes, amit aztán egyébként végül nem kapott meg.
De ha már Abidalt említetted, egy, van-e súlya a klubon belül? Kettő, ha igen, akkor nem lehet-e az, hogy ez a feladatkör, amiben ő pillanatnyilag tetszeleg, az meghaladja az ő valós képességeit?
Ez az, amire őszintén mondom, hogy fogalmam sincs. Nyilván arra jó személy, hogy Csabival tárgyaljon, hiszen általában elég jó barátságot ápolnak, tehát hogyha meg kell győzni Csabit, akkor ő egy alkalmas személy lehet erre. De... És hát ugye Csabinak voltak fenntartása is, nem véletlenül nem fogadta el ezt az állást. Egy pályakezdő edzőnél nem biztos, hogy idén közben ennél a Barcelonánál kell leülni. Egy olyan pályakezdő edzőnél, aki nagyon is tisztában van vele, hogy ez a lehetőség, ez még szerintem meg lesz neki a jövőben. Lehet, hogy nem most nyáron, lehet, hogy másfél év múlva, lehet, hogy két és fél év múlva. Egyébként az egyik elnökjelöltnek Xavi a fő jelöltje a padra, és állítólag ő már szavát is adta neki, hogy leül, hogyha őt választják meg majd 21 nyarán. Szóval nem tudom, azért nekem az is sokat mondó, hogy mondjuk sok barcelonai ikon nem vállalt szerepet ennél a vezetőségnél, vagy nagyon gyorsan ott hagyta a klubot és nézeteltérésekbe keveredett.
Ezt akartam kérdezni még, hogy nem lehet az benne a kérdésben, hogy a Barcelona szigorúan szakmai körökre értem a kérdést. A vezetőség elmúlt időszakban mutatott teljesítmény alapján nem lett vonzó célpont, és mindenki az első hívás helyett kétszer meggondolja, hogy egyáltalán igent mondjon nekik, mert látják azt, hogy nem szakmai és emberi elvek alapján születnek döntések, hanem néha pillanatnyi intuíciók, néha meg a környezet vagy egyes emberek agymenése nyomán.
Hát a játékosokat tekintve az nem hiszem, hogy...
Nem is elsősorban a játékosokat gondolok, csak mondta azt, hogy az is egy nyilatkozatot elhozott, hogy a Barca hónapok óta keresi az edzőt. Azért egy Barcelona, vagy Real Madrid, bárki ilyesmi, biztos vagyok benne, hogy sokkal hamarabb és sokkal könnyebben talált volna olyan edzőt, akinél nem úgy állsz oda, hogy na, ő meg kicsoda, hanem úgy állsz oda, hogy na igen, őt ismerem innen vagy innen.
Hát ez egy nagyon jó kérdés.
Biztos... Akár játékos múltat illetően, beszéltünk a Xaviról, Iniesztáról, tök mindegykiről, akár edzőt illetően, hiszen még most is tudom mondani mind a ketten piacon lévő, szabad és ismert edzőt is.
Igen, és piacon lévő szabad edzők között többen felvetődtek, ugye Pochettino vagy Allegri. Pochettino ugye azt mondta, hogy ő előbb dolgozna egy farmon, mint a Barcelonánál, hiszen erősen eszpanyol kötődésű. Felvetődött Ari, aki nem tudom, hogy...
Azt nem tudom, aki azt bedobta, és komolyan bedobta valaki a Barcelonánál, azért Ari edzői munkásságát megnézve azonnal megkérdezném az ő hozzáértését.
Egy sikertörténetnek nem nevezni.
Hát igen. Illetve Ari és a győzelmek, tehát nem, hogy Ari és a sikerek, Ari és a győzelmek száma című könyv is megletesen rövid lenni.
Illetve nyilván Arinak szerintem még lehet időt adni, hiszen egy... a belga válogatottnál dolgozott, és volt a Monaco-nál vezető edzőként egy nagyon félre sikerült időszaka, most pedig a Montreal Impact-nek lett az edzője, ahol ugye még élesben nem játszottak, majd amikor kezdődik a szezon, tavasszal. Tehát ne zárjuk ki, hogy 4-5-6 év múlva. De hogy most ez teljesen életszerűtlen kinevezés lett volna, de a többi edző is azt mutatta, hogy ez azért nem lehet egy kalap alá venni ezeket a jelölteket.
Aha.
És nekem ez is azt bizonyítja, hogy igazából rohadtul nem tudja ez a vezetőség, hogy mit akar, milyen edzőt akar. Setiennel, akiről majd beszélünk bővebben is, el lehet adni ezt, hogy igen, visszatérünk a gyökerekhez. De nem ő volt az első jelölt?
Ki volt az első jelölt?
Hát nem tudni, de nem Setién.
Ugye nem is a második gondolom.
Pochettino, hát ugye Xavi volt az első számú jelölt. Pochettino nem tudom, hogy mennyire volt komoly. Ugye Bartomeuval elég jó kapcsolatot ápol, egy iskolába járnak a gyerekeik. Bartomeunak volt valami melója Southamptonban, amikor nem a klubnál, hanem magában a városban, amikor Pochettinót menedzserkedett. De nem tudom, hogy mennyire volt komoly ez az érdeklődés. Úgyhogy, hát és ugye Ronald Koeman is felvetődött, aki szintén azt mondta állítólag, hogy most nem.
Aha.
Tehát, hogy majd az Európa bajnokság után. De azért megint, hogyha ezt a Cruyffi Guardiolai vonalat nézzük meg, azért nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk aki látta Koeman holland válogatottját, vagy Koeman csapatát, szerintem ő is ennél sokkal gyakorlatilasabb edző, mint hogy ilyen romantikus ábrándokat kergessen adott esetben.
És mi várható Setiennél? Tehát te, mint a Barcelona életét, azért nálam biztos, hogy jobban követed. Mi az, amit az új vezetőedzőtől lehet remélni, az olyan ordas szóvicceket leszámítva, ami már ugye például a Nemzetisport oldalán megjelent, hogy kikerülhetetlen kérdés lett. Az a worst of van biztos, hogy...
Ez a Setién edzői pályafutását olyan iszonyatosan jelentősnek nem nevezhetjük. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy Lugo, vagy egyenlítői Guinea, ahol egy mérkőzése volt, és soha többé nem
hívták vissza. Lugot helyezzük, ez egy spanyol másodosztályú, vagy néha harmadosztályú csapatot.
Poliehidóban volt, ugye Las Palmasban, Betisben. De az biztos, hogy ő... Tehát ugye mondta, hogy a kis ujját levágatta volna, mert ugye spanyol válogatott játékos volt, főleg a Santanderben játszott, de volt az Atletico Madridnál is Aragonés keze alatt. Szóval azt mondta, hogy a kis ujját levágná, hogyha Cruyff alatt játszhatott volna, illetve mindig is nagyon dicsérően beszélt a Barcelonáról, illetve arról a játékstílusról, amit szintén megint Cruyff és Guardiola erőltetett, és ő is ezt próbálta megvalósítani csapatainál, és ez igazából többé-kevésbé, most hogyha nem az eredményeket nézzük, ami kicsit furcsa, de sikerült, tehát hogy igazából ő a cáfolata annak a tételnek, hogy Guardiola azért nem megy kisebb csapathoz, mert ott nincs annyi pénz, és ott nem lehet ezt a stílust játszatni, ezt igazából Setién pályafutása ezt megcáfolja. Azért a védelmet tekintve úgy nagy általánosságban nem mondható olyan stabilnak a csapatai, vagy nem mondható stabilnak a csapatai. Ő magát nagyon játékos párti edzőnek tartja, és azt mondja magáról, hogy ő egy olyan játékstílus szeretne játszani, amit minden játékos szeretne játszani. Mert minden játékos azt szeretné, hogy nála legyen a labda, már az óvodában, az udvaron, a kertben azt szeretné, hogy nála legyen a labda. Csak legfeljebb profi futballistaként ezt egy kicsit kiölik belőle. Nyilván a...
Bocsit, hadd kérdezek, amit a játékospárti edzőn kezdtem meg gondolkodni, és ebben a közepes összevisszaságban, ami most Barcelonában uralkodik, ő olyan edző lehet-e, aki odaáll a seregélére, és azt mondja, hogy utána is mennek utána?
Ez a legnagyobb kérdés.
Vagy eleve úgy kellett volna kinevezni, ahogy annó talán szegény Csillag Imre bácsi Isten nyugosztalja fordította le nekünk még 99-2000 környékén, és akkor valaki ezt még föl is vette, és így végtelenítette, hogy kemény kezet kér majd a tosáktól, ugye ez volt a Real Madridnál, hogy ezt Hegyi Tomi például kiválóan emlékszik rá a Nemzeti Sport Online szerkesztőségében, hogy ez hogy hangot és hogy üvöltött a szerkesztőségben néha, hogy nem esetleg egy ilyen edzőre lett volna szüksége a Barcelonának, mint egy olyannak, aki belesimul a környezetbe, és hagyja azt, hogy menjenek a lovak, amerre akarják, ameddig kell, addig Messi úgyis elviszi ezt a csapatot, tehát ameddig nem talpalnak meg. A többi az meg már úgyis olyan dolgokon múlik, amire nem biztos, hogy van ráhatásom.
De egyrészt Messi nem fogja mindig a hátán elvinni ezt a
csapatot. Én is így gondolom.
Ez a csapat ez akkor volt mindig eredmény, a legeredményesebb, amikor nem csak Messi vitte a hátán.
Pontosan, tehát hogy többen voltak. Akiket említettél, hogy a korai korszak relatíve
korai. Hát ugye Arrieto Messi volt az első csatársor a Guardiola.
De még csak, nem is csak a csatársort nézem, hanem a kiszolgáló személyzetet is nézni mögöttem.
Így van. Szerintem még mindig, hát ez egy iszonyatosan jó csapatról beszélünk.
Ez így van, tehát azért
a potenciál megvan benne,
hogy Európa 8 legjobb csapata között nyugodtan besorolhatjuk a Barcelonát.
Minimum.
Nem akartam
négy, a potenciálja alapján. Tehát a Barcelona nem játszik szerintem olyan jól, mint azt a játékos keret erőssége indokolja. Tehát lehet igen ennél is jobban játszani, és Setién is erre fog törekedni. Az már más kérdés, hogy mennyire lesznek vevők erre a játékosok. Ugye azt is elmondta, hogy aki nem vevő az ő ötleteire, azok leülnek a padra. Ez messzire azért a korábbi nyilatkozatai alapján nem biztos, hogy vonatkozni fog.
Őt a látóra ülteti, vagy miért?
Ja nem, azt hiszem Joaquin, nem tudom ki emlékszik Joaquinra, még a Valenciánál játszott 1000 évvel ezelőtt, és Betisben volt Setién játékosa, és azt mondta Setiennek, hogy hát hogy Messinek nyilván nem mondják meg minden nap, hogy ide menjél, oda menjél, amoda menjél a pályán, és erre azt mondta neki Setién, hogy jó, rúgjál gólt minden fordulóba, és akkor nem mondom majd meg neked, hogy hova menjél. Tehát nyilván Messi kihagyhatatlan ebből az egyenletből, de nagy kérdés, hogy neki mi lesz ebben a szerepe. Valószínűleg, hát hogy mondjam, nehéz párhuzamot vonni a két klub között, és lehet, hogy kicsit sántít ez a metafora, úgyhogy szóljál, hogyha a sántít, hogy ez kicsit ilyen egy mindenkiért, mindenki egyért lesz részben, tehát hogy ugyanúgy,
ki az
ahogy egy? A Real Madrid, Messi, ugyanúgy, ahogy azért a Real Madridnál lehetett érezni, hogy akár védekezésben, akár letámadásban azért Cristiano Ronaldo keze alá dolgoztak a játékosok, ez szerintem a védekezést tekintve most is jellemző lesz.
Nem megcáfolva ezt, és elfogadva, amit mondtál, akkor viszont adódik egy újabb kérdés, amit mondjuk 5 perccel ezelőtt fejtegettél, hogy a Barca mindig akkor volt jó, amikor csapatként fungáltak. Ez a fajta átváltozás, ez sokkal inkább egy messzicentrikus, még erőteljesebben messzicentrikus világképet vetít előre, nem pedig azt, hogy csapatként dolgoznak össze és dolgoznak Messi alá.
Hát ez szerintem nem feltétlenül van így, hanem meg kell találni azt, hogy hogyan lehet Messiből kihozni úgy a legtöbbet, hogy egyrészt ő is jól érezze magát a pályán, másrészt a másik tízembennek ne arra redukálódjon a szerepe, hogy egyrészt védekezésben pótolják őt, másrészt az maradjon az egyetlen szerepük, hogy arra passzolják neki a labdát, és imádkozzanak,
hogy hátra törtsenek. Alkalmas erre a Barca személyzete?
Szerintem alkalmas. Az lesz a nagy kérdés, hogy tartja magát ehhez a Cruyffi 4-3-3-as felálláshoz, vagy esetleg változtat? Uh-huh. Főleg így, hogy nincsen Suárez, ugye akire gyakorlatilag...
Szerintem nem is lesz egész tavasszal?
Hát nem is lesz, sőt, lehet, hogy többé sem lesz. Nyilván itt az életkor és a szerződésével kapcsolatos dolgok miatt, hogy hogyan fogja használni Griezmannt, hogyha 3 támadós felállás lesz, ki lesz a harmadik, és ebből hol fog játszani Griezmann mondjuk, és a harmadik ember, hogyan fogja összerakni a középpályát, mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy Busquets és De Jong helye biztos ki lesz a harmadik ember, Vidal lesz-e, aki azt mondom, hogy ebben az idényben a jobb játékosok közé tartozott.
Viszont fél lábbal az Interben van.
De egyrészt fél lábbal az Interben van. És hogyha megint ott tartunk, hogyha ezt a sokszor ismételt régi filozófiát veszük, akkor nem biztos, hogy ő neki kell lenni a harmadik embernek, hanem adott esetben mondjuk Arthurnak. Mennyire fogja használni Rakiticet, akit ugye itt megint a vezetőségre visszautalva gyakorlatilag 2 naponta ajánlottak fel a Paris Saint-Germainnek, hogy menjél, aztán utána sokáig nem játszott, aztán játszott. tehát teljesen következetlenül kezelték. Ad-e több lehetőséget Puignak, aki ugye a Barcelona B-ben van, és azt mondják, hogy egy középpályás, és azt mondják, hogy ebbe a stílusban nagyon beleillene. Tehát nyilván itt rengeteg kérdőjel van, amit nem biztos, hogy mindenre választ kapunk majd a Granada ellen. Ugye most pihenő napja lett volna a csapatnak, de azt a helyett végül is edzés lett. Illetve ugye kedden is az volt, hogy azt mondták így napközben, hogy ez az edzőváltás biztos jele, hogy a hétfőn azt mondták, hogy akkor kedden nem egy edzés lesz, hanem kettő. Amire azt mondták, hogy ez valószínűleg az ember, addigra már új edző lesz. Úgyhogy majd meglátjuk. Én nagyon nehezen tudom messzire elképzelni azt, hogy 90 percen keresztül futni fog és le fog támadni. Ez mondjuk már 4 évvel ezelőtt sem volt rá kimondottan jellemző. Tehát aki mondjuk látott Barcelona meccset élőben, és mondjuk Messi mozgását figyelte olyankor, amikor nem a csapatnál volt a labda, azért sokat nem mozgott. Az már más kérdés, hogy utána felgyorsított, meg elmozgott a védőjéről, de azért itt nem egy folyamatos 90 perces mozgásról van szó, de nem is ezt várják tőle szerintem feltétlenül. De azért kíváncsi vagyok, hogy az ő szerepe egyáltalán változik ebbe a csapatban. Nem tudom, hogy kell-e, hogy változzon. Állítólag ő is nagyon frusztrált egyébként ezzel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag mindenki kellene megoldania.
Pontosít, nem is úgy kérdezem, hogy előfordulhat-e. Ha Setién arra gondol, hogy Messi játék idejével ő úgy szeretne gazdálkodni, ahogy mondjuk Zidane menedzselte ezt a játékidőt Ronaldo esetében, azt ebben a relációban Messi el tudná fogadni. Ugye nyilván Ronaldo el tudja fogadni a világ egykori legjobb játékosától.
Szerintem ezt
van ekkora tekintélye az edzőnek? Lesz ekkora tekintélye az edzőnek?
Ezt nem tudom. Ugye mindenki, nem mindenki, de hát ugye nagyon sok hozzászólást olvastam, hogy jött egy 61 éves no-name edző, hogy ezt majd élve felzabálja az öltöző. Nem tudom, hogy ez lesz-e. Egész egyszerűen nem lehet tudni azt, hogy mekkora beleszólása van mondjuk Messinek itt a dolgokban, vagy mennyire nincs beleszólása, mennyire van hatással az edzőkre, mennyire csaphat ő az asztalra, és hogy mennyire egészségtelen a légkör, vagy sem, ezt nem tudjuk. De azt szerintem az ő játék idejének a menedzselése az nem lesz központi kérdés tavasszal, az inkább következő szezon lesz. Most úgyis mindig játszani fog a bajnokságban, most az, hogy lehet, hogy nem fog elutazni az első kupa meccse idegenbe, az szerintem senkit nem érdekel, meg őt sem. De itt nem hiszem, hogy őt nagyon pihentetnék. Mert nem is nagyon megengedhető.
Világos. Szóval szerintem nagyjából mindent elmondtunk a Barcával, amit akartál. Hát, másik spanyol...
Te nem mondtál olyan sok mindent.
Én nagyon ambivalens érzéseket táplálok ez iránt. Tehát én nagyon... Eleve, amikor Valverdét kinevezték, akkor azért szkeptikus voltam nagyon sokat illetően. De az, hogy valahol már ugyanazt érzem, mint amit a Bayernnél éreztem Niko Kovácsnál, hogy tulajdonképpen az első pillanattól kezdve nem dolgoztatott nyugodtan. Uh-huh. Aztán erre nyilván Kovács is rárakott jó pár dolgot, meg minden ilyesmi. De Valverde esetében azt gondolom, hogy legalább 10 olyan időpontot tudok mondani, akár a Rómát, ha nézzük, amikor elegánsabb lett volna azt mondani neki, hogy köszönjük szépen az együttműködést, mi most más embert képzelünk el ezen a poszton. Ez az egyik. A másik, ami a beszélgetés közben fogalmazódott meg bennem még erősebben, hogy a Barcelonának lehet-e, vagy van-e olyan jellegű, hangsúlyosan idézőes betegsége, mint ami a Manchester Unitednál van a Fergusonitis, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam. Mm. Tehát, hogy van egy viszonyítási pont, és bármennyi idő telik el azóta, csak ahhoz mérnek téged, és csak annak a a függvényében ítélnek meg téged. És egyre inkább kezdem azt hinni, hogy igen, van, mert például hiába nyert utána mondjuk Luis Enrique is mindent meg a Barcelonával, soha az életbe nem vetődött fel az ő távozása óta úgy az ő neve, mint viszonyítási pont, hanem mindig visszamentek az időben. Mm-hmm. És értem, hogy az a non plus ultra, meg minden és minden, mennyire elegáns, igazságos, meg még mondhatnék ilyen szavakat, csak és kizárólag azt az időpontot tekinteni, hogy mi volt Guardiolánál, és mi azt akarjuk viszont látni. Hiszen azért azt egyre inkább lehet látni, hogy amit ő képvisel, ilyet sem gondoltam, hogy mondok, bármikor is, az a maga nemében unikális. Hogy az mire elég bizonyos kluboknál, az megint egy másik kérdés, mert ahol a DNS-be kódolva van az, amit Guardiola képvisel, ott nagyon messze lehet jutni, lásd Barcelona. Ahol ő próbálja meg újjáírni a klubnak az alapelveit, például mondjuk a Bayernnél, vagy akár a Manchester Citynél, ott azért egyre inkább az az érzésem, hogy egy bizonyos pontig megy, de az utolsó lépés, amit mondjuk a Zidane meg tud tenni a Real Madriddal, Klopp meg tud tenni a Liverpoollal, az Guardiola, nem vagyok biztos benne, hogy a Manchester City-vel meg tudja tenni, hogy a Bayern München már kiderült, hogy nem tudta megtenni. Uh-huh. És egyre inkább olyan érzésem van, hogy vannak bizonyos edzők, akik elképesztően magas színvonalon képesek teljesíteni nagyon sok klubnál, Guardiola tényleg egy jó példa, de csak a legszűkebb környezetükben tudnak az önnön képességekhez képest legjobban kiteljesedni.
Uh-huh. Elképzelhető. Egyébként lehet, hogy még akár, hogyha bár nem tartják olyan jellegzetesnek a Real Madrid stílusát, de lehet, hogy Zidánnal is mondjuk ez lenne, hogyha nem a Real Madridnál lenne. Persze ezt most még nem tudhatjuk. Uh-huh. Illetve azért szerintem a Barcelonánál még arra is érdemes visszatérni, hogy rendben van, egy jó játékos kereted, rendben, most már leváltottad az edzőt, mindegy, hogy hoztál egy olyan edzőt, aki elvileg elindítja abba az irányba a csapatot, amiben szeretnéd, és ez még talán sikeres is lehet, viszont nem biztos, hogy elég. Ez a Barcelonára és a Realra is jellemző, hogy egész egyszerűen van egy olyan közeg, ami körbeveszi a csapatot, ami adott esetben még a nyugalmasabb időszakokat is eléggé megmérgezheti. Vannak bizonyos lapok, amik bizonyos erőket képviselnek, most nem összeesküvés elméletekről beszélek, hanem mondjuk a vezetőség bizonyos frakcióinak a szócsövei. A vezetőségen belül is vannak adott esetben feszültségek, és ez szerintem például ebbe Guardiola és Enrique belefáradt, és Van Gaal és Cruyff pedig belebukott, és felőrölte őket.
Na, mivel ők még erősebb
egyéniségek. Na most azt akartam mondani, hogy Cruyff és Van Gaal gyenge egyéniségnek azért nem nevezhetjük, és Van Gaal gyakorlatilag elsírta magát az utolsó sajtótájékoztatóján, ez amikor visszatért és kirúgták szezon közben. Illetve hát azért erről Bobby Robson is tudna mesélni, amikor azt mondták neki, hogy biztos az állása, aztán Van Gaal már ott ült a leláton az egyik meccsén. Szóval, hogy itt egy olyan belső feszültségekkel vagy erőkkel is meg kell küzdeni, amivel egy edző nem tud, mert neki nem ez a feladata, vagy nincs rá ideje, vagy nincs rá energiája. És mondom, ugye ez megvan a Real Madridnál is, hogy Henkes a BL győzelem után távozott, mert úgy érezte, hogy elvesztette az öltözőt. Capellót kétszer sikerült kirúgni, úgyhogy bajnoki címet nyert, mert mint hogyha ha soha nem lenne elég semmi.
Ugyanakkor azt is figyelnek, hogy akiket említettél csapatok, és akiket említettél edzők, azok közül hány jött abból a világból, ahol neki bizonyítani is kell. Tehát a Guardiolát nézem, Luis Enriquét nézem, most csak hirtelen két példa eszembe jutott, velük szemben sokkal tovább tartott a külső és a belső türelem is, mint mondjuk Valverdével szemben, akire körülbelül kinevezték hétfőn, de már az előző vasárnap magyarázkodnia kellett kis tudással, hogy mi történik. A Real Madridnál is gondolj abba bele, hogy mondjuk ott van Zidane a kispadon, és mondjuk futott a Real Madrid olyan őszt, amilyen őszt futott. Uh-huh. Az mondjuk a korábbi elmúlt időszak Real Madrid edzői közül, Zidane-t vegyük a kapból, hánynak került volna már az állásába?
Hát biztos, hogy lett volna olyan, de ezért is ugye ez is látszik, hogy sokat számít az, hogy ki az edző, tehát hogy maga az edzőnek a személye. Tehát nyilván ugye amikor Zidane a Real Madrid edzője lett, akkor sokan felvonták a szemöldöküket, de első körben PR szempontokból jó lépésnek tűnt, hiszen játékosként egy ikon volt ez a klubnál, ami nyilván plusz türelmet ad neki, mintha hoztak volna egy, nem tudom, Santiago Solárit, akivel már az adott eset, már rögtön szkeptikusak voltak, amikor kinevezték Lopetegi helyére.
Szerintem viszont, ha ezt a gondolatot tovább viszük, akkor itt ez egy nagyon-nagyon nagy a Barcelona elnökségének a felelőssége más szempontból is, hogy kit választ. És ha ezt nézzük, hogy van megfelelési kényszer, és nem stratégiába gondolkodik mondjuk Bartomeu, hanem abban, hogy basszus, azt várják tőlem, hogy edzőváltáson, és most már tényleg ki kell ugrom.
Nem gondolkozik szerintem stratégiát. Tehát szerintem pont ez, amiről
ezt mondom, hogy nem
beszéltünk, hogy...
Neki az a stratégia, hogy éljen túl addig, ameddig lehet, és aztán majd bedobjon valakit egy év múlva az elnökválasztási kampányba, és próbáljon még elnök maradni. Neki körülbelül ennyi lehet a stratégiája elnökként.
Tehát én nagyon úgy érzem, de itt megint...
Ezek érzések
teszem. Megint a Real Madriddal együtt, hogy itt egy idényekben gondolkoznak. Tehát, hogy itt nem ez a németes, hollandos, hosszú távú tervezés jellemzi ezeket a klubokat, hanem az, hogy egy idényben nyerjünk meg mindent. Ha ez nem sikerül, akkor hozzunk valaki olyat, akivel be lehet fogni a szurkolóknak a száját, legyen szó edzőről, vagy legyen szó játékosról. És ennél távolabbra igazából nem nézünk.
Mi az?
Ez most nagy általánosságban mondom. Az,
de akkor azt mond meg nekem, Léci, hogy ezen az alapon hol rejlik a különbség? Tehát mi az, ami mondjuk a Liverpoolnál azt mondatja velük, hogy Kloppal nem nyertünk gyakorlatilag semmit az első években, és mégis olyan maximális bizalmunk van benne, hogyha azt mondanák Klopp, hogy 2050-ig akarok a Liverpool menedzser maradni, akkor aláírok velük egy ilyen szerződést. Hozzáteszem, ez már a BL döntős idény előtt is megvolt ez a bizalom.
Hát, mert ott például nincsen elnökválasztás. Nem, ott van egy tulajdonos, nem kell kampányolni, nem kell olyan demagóg lépéseket tenni, ami az én pozíciómat erősíti. De hát ugye úgy Bartomeu leköszön, mert ugye kitöltöttem a mandátumát, de ugye a vezetőségen belül, ha jól tudom, van egy embere, akit ő támogat az edző majd a jövendőbeli elnökválasztáson. Tehát ugye ez a rendszer, ugye ez a szoció rendszer, hogy a klubtagok szavaznak, nyilván kampányolni kell, tehát úgy nem tudsz kampányolni egy futballklubnak az elnöki székére, hogy majd nem tudom, újra festetem a WC-ket, meg kicserélem a vízvezetéket, hanem hogy néz ki a spanyol kluboknál a kampányolás. Laporta Beckhammel kampányolt, Perez meg Figóval. Uh-huh. Itt ilyen szimbolikus döntéseket kell hozni, és ezek a szimbolikus döntések, ezek lehet, hogy nyáron tök jól néznek ki, amikor szavazni kell, de aztán amikor megy a bajnokság, vagy játszani kell, akkor már kontraproduktívak lehetnek. Mert hozok egy olyan játékost, amire azt mondják a szurkolók, hogy hű meg há, de aztán nem biztos, hogy ez a szurkoló beleillik, vagy ugye Laportánál ugye az volt, hogy nem tudta elhozni Beckhamet, és aztán jött Ronaldinho.
Ez a fajta szurkolói modell avit lett 2020-ra?
Nem tudom, hogy avit lett. Ezt nem tudom megmondani, lehet azt mondani, hogy előnyösebb, hiszen valamilyen szinten felelősségre vonható a vezetőség, még egy tulajdonos esetében mit tudnak, hogyha van egy üzletember tulajdonosod, ott tüntethetnek, ameddig akarnak, annak nem feltétlenül lesz eredménye, még itt azért lehet bizalmatlansági szavazás kezdeményezni, hogyha nem is két hetente. Tehát elvileg elszámoltatható az elnök a cselekedeteivel. Tehát lehet, hogy lehet azt mondani, hogy ez egy előnyösebb vagy demokratikusabb modell, és hogy a szurkolók is úgy érzik, hogy adott esetben, hogy nagyobb beleszólásuk van a dolgokba. Nem tudom, de Kloppnál nem hallod azt, hogy nem jön neki mondjuk a vezetőséggel, vagy a vezetőség beleszólna a munkájába, vagy a vezetőség olyan játékosokat hozna, vagy adna el, akiket ő nem szeretne.
Ez így van.
Tehát ez azért egy elég nagy különbség, hogy úgy tudsz dolgozni, hogy nem kell ilyen baromságokkal foglalkoznod.
Viszont, oké, elfogadva ezt, amit mondtál, akkor ez azt jelenti, hogy a Barcelona mindenkori elnöke többre tarthatja a saját céljait, mint a klub céljait.
Előfordulhat. Hát, hogyha megint visszatudunk, én úgy tudom, hogy például Anno Laporta iszonyatosan bizalmatlan volt Guardiolával szemben, azon okból, hogy mielőtt Laportát megválasztották volna, Guardiola egy másik elnökjelöltet támogatott. És igen, ezt is ebben a cikkben megírtam, hogy nagyon sokáig figyelte Guardiolát. Elkezdte nézni a B csapat meccseit, elment vele vacsorázni. Aztán egyébként ha jól tudom, amikor a Guardiola első, vagy már talán nem az első gyereke született, de a kórházban volt ott Barcelonában, és ott mentek oda hozzá a kórházba, hogy akkor most van május-június, át kéne venni a csapat irányítását. De ez is mutatja azt, hogy azért az nem egy pánikszerű döntés volt. Mert ugye az időszakban, ha interjúolták meg Mourinhót is, akire aztán azt mondták, hogy hát az kicsit erős lenne. De volt ebben a általán szerkesztő Jonathan Wilson Barcelona örökség című könyvben, ő is megírja, hogy volt egy kritériumrendszer, amit felállította a klub, hogy ilyen edzőt szeretnénk. Volt egy lista, és akkor nézték a kritériumokat, és dobálták le az edzőket a listáról. Tehát azért az egy sokkal átgondoltabb, bocsánat, procedúrának tűnt, mint ez a mostani, hogy úristen, találjunk valakit. Pedig még azt is lehet mondani, hogy a helyzet azért az hasonló volt, hiszen a Rijkaard időszaka is sikeresnek volt tekinthető, de arra az időszakra azért már egy elég szétesőben lévő csapat volt, egy olyan Ronaldinhoval, aki gyakorlatilag akkor járt edzésre, amikor kedve volt, egy Eto'val, aki állítólag folyamatosan kritizált a csapattársait, egy Dekóval, aki szintén nem vetette meg a bulizást, de közben volt egy olyan időszaka, hogy a gyereke beteg volt, és gyakorlatilag minden napját a kórházba töltötte. És akkor jött ugye Guardiola, és kezdte azzal, hogy akkor Deco Ronaldinho viszont hallásra. Na most Setiennek nyilván, mivel idején közben veszi át a csapatot, ilyen fajta mozgás tere nincsen.
Hát biztos,
de arra is kíváncsi lennék, hogyha azt mondaná nyáron, hogy figyelj, nekem nem kell szó ez, adjátok el. Hogy ez így működne.
Szerinted a Barcelona Setiennel hány trófeát nyer? Mondjuk, hogy tekintsük a hármat a kiindulási pontnak, ugye az számít most.
Ebben a szezonban vagy összesen?
Ebben a szezonban.
A Bajnokok Ligáját azt most úgy érzem, hogy kizárt. Szerintem a hazai duplázásra minden esélyük megvan. De nem mondom, hogy nagyobb esélyük van, mint mondjuk a Real Madridnak.
Virágos.
De ugyanezt mondtam volna, hogyha nem rúgták volna ki Valverdét.
Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egy olyan edző, aki ilyen szinten nem nyert semmit, azt tudja, hogy kell nyerni. Azért ez a spanyol bajnoki cím idén nem tűnik magától értetődő spanyol bajnoki címnek, tehát itt lesznek olyan meccsek, amikor hozzá kell pakolni valamit a kispadról is.
Persze, oké, nem nyert trófákat, ezt is mondja, hogy igazából, és azt mondja, hogy nincs önéletrajza, és nincsenek aranyérmei, amit így bemutathatna. De szerintem nem ez a legfőbb szempont. De ha már olyan edzőkről beszéltünk, aki nem nyert semmit, térjünk egy kicsit Mikel Artetára. Ugye néhány héttel ezelőtt az Arsenal menedzsere lett. Ugye, hogyha Xavival vagy annak Guardiolával kapcsolatban mondhattuk, hogy kockázatos kinevezés volt, Artetának sincs ezért sokkal több edzői tapasztalata, a vezetőedzői tapasztalata kvázi nulla. A Guardiola segítője volt a Manchester Citynél, mégis azért nagyon-nagyon pozitív fogadtatás volt, vagy érte őt az Arsenalnál. Szerinted ez azért van, mert a klub ex-játékosa és Guardiola mellett dolgozott, vagy azért, bocsánat, mert már ennyire tele volt az embereknek a hócipője Emeryből, ugye akkor már Jungberg volt a beugró edző, de hogy már annyira rossz volt a hangulat Emery alatt, hogy tárt karokkal vártak egy ilyen kvázi tapasztalatlan edzőt is.
Szerintem alapvetően az Arsenalnál olyas valakit akartak kinevezni, illetve olyas forma volt a közeg, amelyik okvetlenül hinni akart valakiben vagy valakinek. Uh-huh. És Emery nem volt ilyen, részben saját maga miatt, azt gondolom. Arteta meg akár a játékos módját, ha nézzük, meg akár azt, hogy ki mellett dolgozott korábban, nem vezetőedzőként, ugye, ahogy az elhangzott, azok összessége azért adott arra lehetőséget, hogy elhiggyék az Arsenal, hogy igen, vele előre tudunk lépni, vagy vissza tudunk kerülni oda, ahova szerintünk ez a klub való. És ezt akár a vezetőség, akár a szurkolók is tudták, vagy tudják hinni, és azt kell, hogy gondoljam, hogy például az Arsenalnál sokkal erőteljesebben meg lehet az a fajta szemlélet, ami a Barcánál biztosan hiányzik, hogy Artetában biztos vagyok benne, hogy nem június 30-ig gondolkodnak. Tehát szerintem ő bármi történik a tavasszal leszámítva azt, hogy 20-ból 20-at veszít az Arsenal, most mondtam egy számot, biztos, hogy nincs annyi meccs hátra.
Aha. Hát bajnoki 16.
Akkor 16-ból 16, tehát hogyha 16-ból 16-ot veszít az Arsenal, kb. Abban az egy esetben talpalnák meg. Én azt gondolom, hogy ő meg fogja kapni legalább a következő szezont is arra, hogy akkor nézzük meg, mit tudsz. Különösen annak fényében, hogy nem is tudom, ki ír, valaki írta a Twitteren a közelmúltban, hogy Artetánál több tudatosságot vél felfedezni egy-két meccs után, mint Emerynél több szezon után. Mm-hmm. Tehát, hogy mintha lehetne látni, hogy ő honnan, hova szeretne eljutni, hogy van egy világosnak tűnő irányvonala, és próbálja úgy rakosgatni egymás után a kockákat, nyilván most az 1000 darabos puzzle-ből tart a 10-nél körülbelül, hogy abból egyszer majd kirajzol, hogy egy elég világos kép. De a kontúrokat már lehet, hogy látod.
Miközben az eredmények azért még annyira nem jók.
Én azt gondolom, hogy ezt a szezont az Arsenalnak el kell engednie.
Hát, szerintem is, hogy 11 pont van a 11 pont a hátránya még negyedik Chelsea-vel szemben. Ugyan szerintem a Chelsea-ben benne van, hogy esetleg egy nagyobb hullámvölgybe kerül, csak szerintem túl sok csapat van még a köztük is.
Én azt gondolom, hogy ezt a szezont Artetának az építkezésre kell felhasználnia, illetve annak a megtekintésére, hogy kik azok az emberi korszakban kulcsjátékosnak tartott játékosok, akik az ő rendszerében is azok tudnak maradni, és kik azok, akiket tetszik, nem tetszik, el kell engedni. Tehát az, hogy ott van egy Aubameyang mondjuk, aki ontotta a gólokat, de belefér az, hogy eszement faltokkal is jelentkezzen, mint legutóbb, ahogy tette. De minden csapatrészben találunk olyan embert, aki erre jó lehet. És a másik az, hogy amit szerintem Arteta-tól még várhatsz, vagy lehet várni, hogyha már Chelsea-t mondtad, ott Lampard azért csak átnézte a kölcsönadót, meg az ifi rendszerben lévő játékosok névsorát. Tehát biztos vagyok benne, hogy neki is ez a feladata, meg Guardiola-nál is azért ezt látta, hiszen azért ő sem csak rutinos játékosokhoz volt hajlandó nyúlni pályafutása során. Meg kell nézni, biztos vagyok benne az Arsenal utánpótlását. És azért azt is tudni kell, bár ugye az utóbbi időben azért az annyira nem jelentkezett, hogy az Arsenal scouting rendszere sem volt rossz. Tehát ők azért mindig fel tudtak fedezni egy-egy játékot, és amiből nyilván a Wenger érára volt.
Igen, csak szerintem itt jön az egyik Achilles, vagy nem tudom, lehet-e több Achilles sarka egy...
Tehát a jobb lábadon, egy bal lábadon van, tehát ez már
hogy ugye a klub struktúra, ugye... hát azért nagyon nagy reményekkel nevezték ki Sven Mislint, tehát ott, aki ugye Dortmundnál dolgozott.
De más szerepkörben dolgozott ott, mint az Adnán.
Hát igen, de ott játékos megfigyelőnek, és azt mondták, hogy na jó, akkor most elindulunk abba az irányba, hogy nagyon alaposan statisztikákkal, mindenféle elemző rendszerekkel megtámogatva
a játékokat. Ez a Moneyball jellegű rendszert akarunk áttelepíteni futballba.
És aztán viszonylag gyorsan kirúgták Mislintet ott, mert azt mondta a Raúl Sanlehi, aki most nem is tudom, hogy neki mi a pontos beosztás, a sportigazgató, lehet, hogy sportigazgató, vagy nem tudom, director of football, hogy azt mondta, hogy nem, nekem nagyon kiterjedt kapcsolatrendszerem van, én ismerem ezt, meg ismerem azt, és akkor majd én az én kapcsolatrendszereimmel keresztül fogunk erősíteni, ami ez nekem megint azt mutatja, hogy nem feltétlenül van egy meghatározott irány vagy következetesség, amikor ilyen gyorsan váltanak, de amikor azt mondom, köszönöm, hogy igazából szerintem az Arsenal játékos keret az nem rossz. Most ezen nyilván nem mondtam sokat. De amit mondtál, igen, ez indította bennem ez a gondolati folyamatot, hogy látszanak a kontúrok, hogy valamilyen szinten látszik, hogy Arteta mit akar csinálni ezzel a csapattal, és szerintem ez volt a fő baj Emerynél, hogy Emerynél nem látszódott igazából, hogy mit akar. És nem csak az, hogy a külső szemléről nem látta, hanem úgy tűnt, hogy a játékosok sem igazából értették, hogy ő mit akar. Ebben lehet, hogy a nyelvi problémák is szerepet játszottak, szerintem nem csak az, vagy nyilván nem csak az. Ugye nem tudtuk, hogy mit akar Özillel, nem tudtuk, hogy most együtt játszik-e Lacazette vagy Aubameyang, nem tudtuk, hogy pontosan mit akar Torreirával, nem tudtuk, hogy milyen felállásban akar játszani, milyen hozzáállásban akar játszani, és nyilván egy játékosnál azért szerintem ilyen szempontból fontos a kiszámíthatóság, hogy legyen egy tiszta irányvonal és érthető és tiszta utasítások, amiket lehet követni.
Bocs, hogy szabadba vágok. Mondtál szerintem egy olyan dolgot, ami ma már elengedhetetlenül fontos, és most megint Guardiolát fogom pozitív példaként hozni, hogy azt mondtad, hogy nyelvi problémák. Guardiola bárhova ment, fél évvel előtte elkezdte tanulni, legkésőbb fél évvel előtte elkezdte tanulni az országnak a nyelvét.
Én angolul kérdeztem őt, bő 10 éve ezelőtt, és az angol már 10 éve is elég jó volt.
Igen. Tehát a németje nyilván nem lehet jó, hiszen azért nem tekinthetjük olyan futballvilágnyelvnek, mint mondjuk az angol tekinteted. De amikor megtudta, hogy a Bayern München edzője lesz, volt fél éve körülbelül, ugye karácsonyi környékén derült ki, hogy mi van. Fél év alatt megtanult úgy németül, hogy a bemutatkozó sorozat egészében németül csinálta. De ezek után egy olyan edző, aki az Arsenalnál dolgozik, nem egy hónapot, nem két hónapot, az több év után miért és hogyan hivatkozhat nyelvi nehézségekre?
Nem ő hivatkozott rá, meg ő próbálkozott is angolul beszélni, de azért amikor meghallgattad a nyilatkozatait, nem, én nem szeretem más embereknek a nyelvtudását.
Nem a nyelvtudásról van szó, ne
is kritizálni. Amikor meghallgattad a nyilatkozatait, akkor azért gyakorta volt az érzésem, hogy vajon át tud-e adni egy komplex üzenetet ezen a nyelven a játékosainak, de mégis olyan egyszerűséggel, hogy azt ők megértsék.
És végrehajtsák, hogy sokkal fontosabb.
És a válasz az nem volt egyértelmű számomra.
De akkor itt azért belső szándék is kell hozzá,
hogy eljuss odáig. De azért nyilván a modern világban azért eljutottunk arra a szintre, hogy most csak a nyelvtudás nem lehet az akadálya.
Ez is igaz.
Valaminek. Szóval...
Viszont az hozzájárult ahhoz, hogy nőjön a hiteled, ami növeli az elfogadottságot és adott esetben ennek köszönhetően a klubnál töltött idődet?
Persze, de nem feltétlenül ez volt szerintem a fő gond, hanem tényleg az, hogy nem nagyon látta senki, hogy ő mit szeretne. Most az, hogy Arteta a ugye négy bajnoki meccsből egyet nyert meg, ez a Manchester United elleni volt, tehát a harmadgyenge Bournemouth-t azt nem tudták megvenni, az X volt, a Chelsea-től kikaptak, most a Palace ellen X-eltek, illetve hát, hogyha nem is jobban játszott, de a Leeds-et kiejtették az FA kupából, Ott nyilván az volt a lényeg, hogy jussanak tovább, és kész.
Palacios-hez azért tegyük hozzá, hogy ott meg azért voltak egy jó pár percet ember hátrányban.
Hát igen.
Majdnem egy fél időt.
Hát fél óra volt körülbelül. Ja. Hosszabbítás volt.
De akkor már egy-egy volt egyébként, hogy jól emlékszem.
De az látszik, hogy azért, hogy ez a Lacazette-Aubameyang páros ez működhet együtt, még úgy is, hogy Özil és Pepe is a pályán van. Özilben még mindig van potenciál, csak jól kell használni. Szerintem itt igazából a kardinális kérdés az a védelem.
Oda biztos, hogy igazolniuk kell, hogy legkésőbb a nyáron.
Ott azért vannak, hogy mondjam, teniszes szóval élve, mint a kicsit sok lenne, aki nem kényszerített hiba. De majd meglátjuk. Tehát hogy ez is egy olyan csapat, hogy van benne potenciál, ami nem volt kiaknázva. Most nem azt mondom, hogy a bajnoki címért kellene küzdeni ennek a csapatnak, de hogyha lett volna egy határozott irányvonal és egy, hogy mondjam, Emerynél jobb edző, vagy tisztebb elképzelésekkel dolgozó edző, akkor szerintem ez a csapat simán negyedik lehetne a bajnokságban, tekintve azt, hogy mondom, a Chelsea sem teljesít annyira kiegyensúlyozottan, és ez megfokozottan igaz mondjuk a Manchester United-re, vagy a Tottenham-re is.
Tehát igazából nézd meg, ki van a harmadik helyen, az se egy ideje, tehát...
Igen, de azért a Leicester viszont kiegyensúlyozottan teljesített.
De a Leicester játékosanyaga szerintem alapvetően nem, a szezon előtt semmiképpen sem volt összemérhető a Arsenalnál.
Hát a védelmére azt mondta volna, hogy az jó.
A védelmére, de a másik két csapat részére. Tehát azért, hogyha a bajnokságot megkérdezett 10 angol szurkolót, tényleg érdekel, mert nem gondolkoztam ilyen. Hány mondta volna azt, hogy a Leicester végez előrébb, és hány azt, hogy az Arsenal?
Nem tudom, azért szerintem nem 90%.
Nem azt mondtam, hogy 10 lenne.
Tehát azért szerintem ez egy szorosabb.
De véletlenül az Arsenalt mondják többen, mondták volna többen előrébb végzőnek.
Elképzelhető. Lehet, hogy majd a következő szezon előtt kéne csinálnunk egy ilyen szavazást, és akkor legalább a saját hallgatóinknál meglátjuk, hogy ők milyen arányban gondolkoznak ezen. Úgyhogy nagyon, nagyon kíváncsi leszek, hiszen azért a játékot tekintve tényleg ígéretes jeleket vélhetünk felfedezni. Az a kérdés, hogy mikor jussunk el odáig, hogy most már ne csak ígéretes jeleket lássunk, hanem számon lehet kérni az eredményeket is. Nyilván, ahogy mondtad, ez szerintem ez nem feltétlenül ez a...
Azt gondolom, nem.
Ez a szezon. Mert azért nézzük, azért nyilván a kupában, vagy az Európa Ligában is érdekes lesz látni egyrészt az, hogy hogyan kezeli ezt a két sorozatot.
Például az Európa Ligát szerintem simán kezelheti kiemelte, hiszen onnan valószínűleg hamarabb bejut a BL-be, mint a Premier League-be.
Hát igen, most nem tudom mennyi, 3-4 forduló lehet talán a következő Európa Liga fordulóig.
5-10 valahelyen.
Hát igen, akkor az mennyi? 3-4 forduló. Ugye most szünet is lesz az angol bajnokságban, de nem egy ilyen fix.
Igen.
Nem egy fix szünet lesz, hogy mindenki elvonul.
Hát már fél kupára vonul adott esetben.
Hát meg ugye szét lesznek osztva a csapatok, de tisztább lesz a kép azért talán az Európa Ligánál, hogy mennyi esély van arra, hogy onnan keresztül használják, vagy harcolják ki a bajnokok ligája szereplést. Nyilván ez még onnan is összejöhet. Szerintem az már egy abszolút sikernek tekinthető, hogyha a BL, sőt hatalmas sikernek tekintene mindenki, hogyha a BL-be sikerülne visszajutni. Nem is tudom hány kihagyott szezon után, hát legalább 3, de lehet, hogy 4. Amellett tényleg a bajnokságbeli elvárások azok szerintem nyugodtan lehetnek visszafogottak, és aztán majd jön a nyár, és akkor majd meglátjuk, hogy Salahinek hogy működnek a kapcsolatai, és hogy ez mire lesz adott esetben elegendő. Onnantól kezdve azért a vezetőségen is sok múlik, hogy akár anyagilag hogyan támogatja Arteta munkáját, vagy szakmailag, vagy mennyire szakmai szempontok szerint veszi figyelembe az ő kívánalmait, de hát ez a jövő zenéje. És szerintem mi megadásunk végéhez.
Igen, mert jelen zenéje az, hogy menni kell dolgozni.
Úgyhogy köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és jövő héten reményeink szerint ismét találkozunk.
Köszönjük, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.